Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük. Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk!
Shalom! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti nagy szeretettel a szombatesti beszélgetés minden kedves hallgatóját. Talán csodálkoznak ezen a köszöntés sorozaton. Aki emlékszik rá, néhány héttel ezelőtt dr. Varga Gyöngyivel, aki evangélikus lelkész és teológus nő, volt egy beszélgetésünk. Ő elsősorban az életéről beszélt, és akkor derült ki, hogy létezik egy olyan, hogy Magyarországi Teológus Nők Ökumenikus Egyesülete. Ez annyira izgalmas témának látszott, hogy én rögtön megígértem, hogy egy egész estés műsort fogunk készíteni, és meghívtam három alapító tagot az egyesületből. Velük fogjuk ma este ezt a témát körüljárni. Először azt szeretném kérni a hölgyektől, hogy mutatkozzanak be.
Perint Falvi Rita vagyok, ennek az egyesületnek az elnöke 2007 óta, katolikus teológus, a kutatási területem az Ószövetségi Szentírástudomány, a Bécsi Egyetem tudományos asszisztense voltam a Biblia tudományos tanszéken az elmúlt 4 esztendőben. Most védem meg a doktori címemet, egy Zsoltár kutatást készítettem, és hogyha ez a munka kész, akkor egy kutatói csoportnak a tagja leszek szintén a Bécsi Egyetemen.
De azért sűrűn hazalátogatsz Magyarországra.
Minden héten itthon vagyok, hiszen a férjem itthon él, és hát ez az egyesület is Magyarországon működik, és a magyarországi teológiát szeretné gazdagítani, színesíteni egyfajta sajátos női arculattal. Úgyhogy ezt a munkát közösen csináljuk itt a lányokkal, és már jó pár éve. Nem csak hazajárok, hanem az én szívem az nyilván itthon van.
Halmi Krisztina vagyok, 14 éve tagja egy Szent Ignáci lelkiségű szerzetes közösségnek, amelynek Jézus Szíve Társasága a neve. Alapítója egy jezsuita volt 1921-ben, Páter Bírónak hívták. Jelenleg hittanárként, illetve tanárként dolgozom. 2006 táján kerültem kapcsolatba a Teológus Nők Ökumenikus Egyesületével. Egy evangélikus lelkésznő ismertette meg velem az egyesületet. Akkoriban készítettem a teológiai szakdolgozatomat, és ő ajánlotta az egyesületet, hogy ismerkedjek meg velük, és rögtön elsőre megtetszett nekem a tagoknak, illetve az egyesületnek a nyitottsága és az ökumenikus szellem. Azért is volt ez fontos számomra, mert én is a szakdolgozatomat egy gyakorlatilag ökumenikus témában írtam. Luther és Loyolai Szent Ignácnak a kegyelemtani felfogását hasonlítottam össze. Az egyesület munkájában most gazdasági vonalon veszek részt, illetve gyakorlati feladataim vannak.
Bárdosi Éva az egyesület média felelőse.
Én elsősorban feleség, anya és nagymama vagyok. Az aktív munkásságom utolsó 20 évében egy folyóiratot szerkesztettem, a Szív című jezsuita lapot. Az én törekvésem talán ott abban nyilvánult meg, hogy ez a lap egy kicsit nőiesebb arcot kapott azok alatt az évek vagy évtizedek alatt, amíg én viseltem gondját. Ez is Szent Ignáci lelkiségű, és itt nagyon jól megbarátkoztam ezzel a lelkiséggel magam is. Aztán ez hozott össze például Lehocki Máriával, aki olvasta a lapot, és valahogy magára ismert az írásaimban. És egyszer felkeresett a szerkesztőségben, én meg az ő nevére ismertem rá, mert ő még az őskorban, a Teológia című folyóirat megindulásakor írt néhány cikket már ugyanebben a témában, és akkor ott egymás nyakába borultunk. Örültünk, hogy legalább már ketten vagyunk, akik ismerjük egymást. Mária is bekapcsolódott ennek az egyesületnek az elődjébe, ami ugye az ezredfordulón indult tulajdonképp, csak aztán ez ilyen adminisztratív okok miatt megszűnt, és újra kezdődött 2007-ben. Most már nyugdíjas vagyok. Az én teológiai témám, mert hát én is elvégeztem a Pázmány Péter Hittudományi Egyetemet a levelező tagozaton, és tanítottam elsősorban sérült gyerekeket, mozgássérült gyerekeket és látássérült gyerekeket. Az én szakdolgozati témám az inkulturáció és az inkluzív nyelv volt, és azóta is mindenütt ezt próbálom művelni.
Remélem, ezt a két talán elsőre nem ismert kifejezést majd később tudjuk részletezni. Az evangélikus lelkésznőt az előbb említettem, hiszen vele egy egész műsort végighallgathattak. Sajnos az egész alapító tagságot, egész egyesületet nem tudtam meghívni. Van a hölgyek között olyan is, aki zsidó teológiát végzett, talán egy-két mondatot róla is mondjatok.
Igen, van egy zsidó orientáltságú tagunk, dr. Harodko Larisának hívják őt. Néhány éve lett kész a doktori munkája, amúgy katolikus teológiát is tanult, tehát ő igazán tudja ötvözni ezt a két dolgot, hogy mit is jelent a keresztény teológia a zsidó teológia tükrében, illetve mit jelent a zsidó teológia a keresztény teológia tükrében, tehát ő neki megvan ez a kettős sajátos látásmódja, ő nagyon erősen tudományos orientáltságú.
Beszéljünk egy kicsit az egyesületről, tehát hányban alakult, hányan hoztátok létre, és mi a legfőbb célja?
Ez nyilván úgy kezdődött, ahogy Magyarországon a legtöbb ilyen egyesület szokott, hogy valakik művelik ezt a témát, eljutnak külföldi konferenciára, és akkor ott rábeszélik őket, hogy csináljanak Magyarországon is egyesületet. Így történt ez velünk is, nekünk is voltak nagyon aktív külföldön tanuló elődeink, úttörőink. Sajnos éppen a legkiválóbbak meg is haltak már azóta fiatalon. Az egyik ilyen volt Andorka Eszter, a másik pedig Budai Kornélia. Ők és a társaik alakítottak itt is az ESVTR-nek, amely egy európai teológusnők nemzetközi egyesülete, egy ilyen tagegyesületet. És kezdtek járni a csoporttagok is a külföldi konferenciákra. Míg nem például 2005-ben itt Magyarországon rendezték meg Budapesten ezt a nagy nemzetközi konferenciát. Ez teljes egészében a Nelly nevéhez fűződik, de abban már Rita is maximálisan részt vett, és Rita tulajdonképpen akkor vált érdekelté abban, hogy az egyesület újra alakuljon. Aztán Nellyvel, Kornéliával megszakadt a kapcsolatunk, és elkezdődött újra 2007-ben. Azt megelőző években az elnökünk éppen Varga Gyöngyi volt, és akkor egy kicsit olyan háziassá váltak a találkozók, tehát az ő lakásán találkoztunk, valóban előadásokat tartottunk, de csak egymásnak, figyeltük egymást, támogattuk egymást, és tartottuk a kapcsolatot. De hát ez azért kevés, hát ezzel nem lehet kiállni az emberekkel így. Nem tudunk megmutatni magunkból semmit. És ez változott meg attól fogva, hogy újra egyesült az egyesület, elkezdtünk a hálóban működni, aztán regionális konferenciát rendeztünk az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Most aztán tavaly indultunk egy előadássorozattal.
Szeretném ezt a vonalat kiegészíteni. A 2005-ös konferenciához, amit Éva említett, ez volt az első ESVTR konferencia. Ennek az egyesületnek, hogyha lefordítjuk a nevét, akkor az Európai Kutatásban Érintett Nőknek az Egyesületét takarja. Maga ez a nagy európai szervezet egyébként 1986-tól létezik, ez egy svájci alapítású egyesület. Jelenleg több mint 600 tagja van Európában, ami azért nem kis szám. Mutatja, hogy ez a női teológia mennyire érdekes terület, meg mennyire sokan vannak, akik tényleg ezt szívesen művelik. Ez a 2005-ös konferencia azért volt nagyon érdekes, mert ez volt az első alkalom, amikor Nyugat-Európa eljött Kelet-Európába. Ezt a címet is kapta: Hídépítés a sokarcú, sokszínű Európában. Ennek az volt a lényege, hogy mi kelet-európaiak, kelet-közép-európaiak egy kicsit meg tudjuk mutatni a sajátos arculatunkat, hogy mi mit tudunk adni a nyugati teológiához. Ezt a konferenciát még Budai Kornélia szervezte, mint főszervező, és én ott ismerkedtem meg igazából magával az egyesülettel, és azóta lettem a tagja. Amikor én átvettem ennek a csoportnak a vezetését, szerintem akkor én voltam a legfiatalabb tagja a csapatnak, és ez egy érdekes kihívás volt, hogy hogy lehet tényleg egy olyan csapatot működtetni, ahol olyan emberek a tagok, akik nálam jóval tapasztaltabbak, jóval idősebbek, nagyon sokszínű volt, és hogy aztán elfogadjuk egymást, és tudjunk együtt dolgozni. A koncepció az volt, hogy induljunk el valami nagyon komoly munka irányába, amit aztán meg is tettünk azzal, hogy havonta szerveztük rendszeresen az összejöveteleinket. Ezek ilyen kis műhely munkák voltak, mindig valaki tartott egy előadást, vagy egy aktuális kutatási területről, vagy pedig egy pasztorációs tevékenységről. Például Krisztának volt egy nagyon csodálatos előadása a csodapatikához kapcsolódóan. Egymást erősítettük először, próbáltunk létrehozni a belső dinamikát, a belső erőtárát, hogy aztán egy olyan közösségként, ami tényleg erős, ahol van egy egységes hang, ki tudjunk lépni a nagy nyilvánosság elé, és ezt megtettük az elmúlt évben ezzel a misztika sorozattal, amiről majd később gondolom, hogy beszélünk. És a regionális konferenciáról még kettő mondatot, ez 2010-ben volt. Regionális azt jelenti, hogy a kelet-közép-európai országok voltak itt, több mint 10 országból, körülbelül egy 60-70 ember. A témánk a női méltóság, mint emberi méltóság kelet-közép-európai szemszögből volt. Ez is egy érdekes téma volt természetesen, amit publikáltunk is.
Én felolvasnék itt egy mondatot. A női teológia, alapul véve a Biblia sajátos antropológiáját, igyekszik rámutatni arra, hogy a férfi és nő egyaránt Isten képére teremtetett, egyenlő méltósággal, értékekkel rendelkező, Isten által akart és szeretett lény, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Felmutatja, hogy a nők elleni diszkrimináció a társadalmi együttélés legsúlyosabb, égbe kiáltó bűnei közé tartozik. Ez a mondat olyan, hogy azt hiszem, ezt bárki hallja, akár hölgy az illető, akár férfi, azonnal provokálni fogja. És valamiféle állást foglal. Nálam azt váltotta ki, hogy végre hallok valami olyat, amit eddig nem mertem hangosan megfogalmazni. És tudok olyanokról is, akik mereven elutasítják, és nem a férfiakra gondolok elsősorban, mert az ő szerepük ki van hangsúlyozva. Ezt lehet mondani. De a hölgyek közül is sok van, aki ezt nem akarja elfogadni, és ez engem mindig nagyon bántott. Ezért szeretném megkérdezni, hogy mikor volt az egyáltalán, amikor elkezdtek nők foglalkozni a teológiával, amikor ezt megengedték nekik. Hol ébredtek rá, hogy nagyon nagy szükség van erre?
Ami nekem eszembe jut, ez a mikor volt megengedve, előtt volt még az a korszak, amikor nem volt megengedve, és mégis megszólaltak, talán az még érdekesebb, és hát ezt én a 13. században látom. Elsősorban ott van egy nagy kedvencem, illetve több is, az egyik magdeburgi Mechtild, aki megírta az Isten omló fényárja című misztikus írását, de ennek a megírása egyébként abban a korban a számára nem volt lehetséges, pontosan ezért, mert a nők nem rendelkeztek olyan spirituális autoritással, amivel megírhatott volna valaki egy ilyen lelki tartalmú könyvet, illetve nem taníthattak férfiakat nyilvánosan. Most Magdeburgi Mechtilddel az volt viszont a történet, hogy ő belülről érzett egy nagyon erőteljes hívást, ezt ő úgy fogalmazta meg, hogy egy belső tűz égette, ezt talán az ószövetségi képekben mindig látjuk a profétáknál is, amikor az Isten tényleg megszólít valakit, és olyan erős a hívás, hogy nem tud ellene tenni. Mechtild is aztán hosszú dilemázás, hosszú belső konfliktusok után meghozza azt a döntést, hogy ő leírja ezeket a gondolatokat, és ő bizony a misztika nyelvén egy erőteljes kritikát gyakorol az akkori férfi teológián, főleg a skolasztikus, racionalizáló teológiával szemben, a női szempontból közelítve. Elsősorban az Isten tapasztalat lesz nála hangsúlyos, nem egy elvont teológiáról beszélő, hanem mit jelent az Isten, akit én megtapasztalok, mit jelent az Isten, aki egészen közel jön hozzám. Ez az ő vonala, és ez engem például nagyon érdekelt mindig is.
Akiben ugyanolyan anyai szeretet van, mint atyai szeretet, ezért nehéz megérteni az egyoldalú értelmezéseket.
Én csak a Villai Szent Teréznél vettem észre, mert egyszerűen csak szerettem az ő írásait, és akkor láttam, hogy ő is mit szenvedett, hogy nem azért ült le, veszem olyan térdelő helyzetbe, egy ládán kellett leírni az egész életművét, amit ma már úgy ismerünk, és gyönyörűen bársonyba kötve meg lehet kapni a könyvesboltban, hanem az inkvizíció parancsára. Mindig az előjárói parancsoltak rá, hogy tessék megírni ezt, mert ugye akkor majd meg lehet találni benne az eretnekségeket, a rosszaságot, ami miatt aztán meg kell vele tagadtatni, de ő csak leírt azt, amit átélt, amit misztikusan átélt, és tőle nagyon-nagyon sok olyan mondatot olvastam, ami engem vigasztalta a magam ilyen indítatásai során, amikor én is legszívesebben sírtam volna, hogy miért nem tudom ezt így elmondani, legalábbis ugyanolyan hangosan, mint amennyire ezt egy férfi megteheti.
Tehát ez nagyon régen, több száz évvel ezelőtt történt, és utána egész a 20. századig kellett várni, hogy elkezdjenek a nők foglalkozni, és meg is engedjék nekik.
Igazából itt egy olyan szellemtörténetről, eszmetörténetről van szó, amikor a nők egyetemesen nem juthattak a tanulás kincséhez, mint olyanhoz. Ez később válik lehetővé, igazából ugye a reneszánsz kora az, amikor először egyáltalán arról lehet beszélni, hogy nők tanulhatnak, de hát nagyon minimális szinten, és hát teológiát tanulni, az pedig egy teljesen újkori jelenség. Katolikus teológiát tanulni pedig egy legújabb kori jelenség, és főleg Kelet-Közép-Európában, mert nálunk még ez a 40 év is kimaradt, ami egyébként például ugye Ausztriában megvolt, úgyhogy mi lényegében azt mondhatjuk, hogy 25-30 éve lehetséges konkrétan Magyarországon például nőként teológiát tanulni.
De azért, ha női szenteket tanulmányozzuk, nagyon sokuknál észre lehet venni, hogy azért ők ugyanígy végig gondolták ezeket a dolgokat, és így váltak szenté.
És azt hiszem, hogy a szerzeteseknél ez még inkább megvolt, csak talán ők pont az engedelmesség miatt nem tehettek más, csak azt, amit az elöljáró mondott nekik. Krisztina, erről te mit gondolsz?
Lehet, hogy ez egy 20. század elejé szerzetes életforma felfogásnak megfelel, amire te gondolsz. Manapság az engedelmesség, mint fogadalom és mint gyakorlat nem így működik. Nálunk végképp nem. Nem azt határozzák meg, hogy mit gondolhatok, és mihez hogy viszonyuljak, vagy az, hogy milyen tevékenységet végzek, az sem az előjárónak az egyirányú döntéshozatalát jelenti, hanem egy emberi nyitott beszélgetésben hozunk meg közösen egy döntést, hogy most éppen a küldetésünk és a karizmánk szempontjából mi az a tevékenység, amit ma a világban, az adott környezetben a szükségesebbnek látunk, figyelembe véve az én vagy a bármelyik tagnak az adottságait, a képességeit és a esetleges vágyait, hogy mi az, amire őt belülről a lélek indítja.
Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök a Mária Rádióban a szombatesti beszélgetést hallgatják. Vendégeim a Magyarországi Teológus Nők Ökumenikus Egyesületének a tagjai, és a nők által művelt teológiáról beszélgetünk. Azon is nagyon sokat gondolkoztam, hogy amikor még titokban, vagy félig titokban lehetett járni a teológiára, nem csak a nőknek, férfiaknak is itt Magyarországon, akkor én több olyat ismertem, édesanyát, aki nem akart se hitoktató lenni, se teológia tudós, csak azért iratkozott be, hogy a gyermekeit jobban tudja nevelni. És hogy ez milyen csodálatos dolog lenne, hogyha minden nő tanulhatna legalább annyit, hiszen az a gyermek az édesanyjától kapja meg az alapokat. Most már úgy látom, hogy nagyon sokan járnak nappali tagozatra is. Remélem, hogy el is jutnak aztán azok, akik oda szeretnének kerülni a tudományos fokozatokig. Nehéz ezt ma Magyarországon elérni?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés volt, amit feltettél, ugye kettő kérdés is rejlik benne rögtön. Az elejére is szeretnék egy kicsit visszanyúlni, aztán a másik feléhez is. Nekem ugye sajátos a helyzetem, mivel félig meddig Ausztriában élek, félig meddig Magyarországon, ezért látom az Ausztriai Egyháznak a helyzetét is, a Bécsi Egyetemet, a teológiát, ahol egyébként egy nagy előadáson 150-180 hallgató is van egy darab előadáson, tehát azt jelenti, hogy nagyon nagy az érdeklődés a teológiára, annak ellenére, hogy ugye mi folyton arról beszélünk, hogy ez a mai modern élet szekularizált, igazából nincs már érdeklődés a vallások iránt. Ez számomra nem látszik igaznak pontosan az osztrák mintát látva, és teljesen igaz, amit mondtál. Ott például nagyon sokszor nyugdíjasként iratkoznak be a hallgatók, vagy pedig már végzett jogászok, végzett építészek, akik azt mondják, hogy ők a saját szakterületükön már nagyon sokat elértek, igazából ott nincs mit fejlődni, de a saját vallásukról pedig minimálisan tudnak, és szeretnék, hogyha ez a két tudás egy szintre kerülne, azért beiratkoznak akár 50 felett, vagy 60 felett, vagy akár még később teológiára, és nagyon lelkesen, szenvedélyesen ott ülnek az első sorokba, és ugye ez érdekes a csoportdinamika szempontjából, mert tőlük nagyon sokat tanulnak a fiatal hallgatók, érdekesek a kérdésfeltevéseik, nyilván itt egy egészen sajátos szituáció adódik azáltal, hogy generációk találkoznak. De ez nagyon egy gazdagító dolog. Ez egy jó minta lenne szerintem a magyar egyház számára és a magyar teológia számára is, mert nagyon fontos lenne, amiről beszélsz, hogy az embereknek a hitvilága, a hitről való gondolkodása ne maradjon meg ezen a gyermeki szinten, amit ők annak idején valamikor hitoktatás során tanultak, hanem tényleg eljusson egy komoly felnőtt tudásra. Ami a teológiát illeti, és a teológiai tanulást, oktatást, hát szerintem nőként nehéz igazából Magyarországon egy komoly tudományos fokozatot elérni. Én Ausztriát választottam erre a célra, hogy ott doktorálok, de kellett ez a fajta távolság, hogy az ember tényleg egy nagyon komoly tudományossággal találkozzon, és azt magára tudja venni. És hát az a közeg, az tényleg egy elfogadó. Engem elfogad teljesen, mint nőt, mint női teológust, és ez soha nincs megkérdőjelezve. A Bécsi Egyetem tele van női asszisztensekkel, docensekkel, professzorokkal is. Professzor nyilván már kevesebb van, de lehet tanulni, támogatva vagyunk, és azért ez egy nagyon jó dolog. Ezt Magyarországon azért kevésbé tapasztaltam, ezért választottam én Ausztriát.
Tehát létrejött az egyesület, először egymásnak tartottatok előadást, most már a nyilvánosságnak is, és egyre több volt az érdeklődős. De nézzük meg, hogy igazából mit jelent ez a női teológia, hol van a különbség? Éva elkezdett valamit mondani, amiben szerepelt az inkulturáció.
Hogy az inkulturáció az bejárja az egész egyház történelmet, és ugye az evangelizálásnak egy sajátos módja, az egyetlen módja, amivel érdemes a nem keresztényeket megszólítani. Ez jezsuita találmány, ők hallották meg a léleknek a hangját, ami azt jelenti, hogy az evangélium magját elvetik abba a földbe, amiből az a nép táplálkozik. És ami abból kinő, az már egy sokkal inkább a sajátja lesz annak a népnek, amelyiket evangelizálni akarunk. De hát ez nem csak azt jelenti, hogy egy távol-keleti országban így kell hirdetni az evangéliumot, hanem az egyes társadalmi rétegekben is így kellene. És én azt vettem észre, ezért hoztam össze ezt a két témát, hogy adva van a női társadalom, és őket meg folyton ezzel a férfi nyelvvel próbálják evangelizálni, amikor Istennek csak fiai vannak, amikor nekünk csak atyáink vannak, és csak az atyáinkkal gyakorol irgalmat az Isten, és valahogy ezek azért vannak, akiket egyáltalán nem érintenek, de vannak, akiknek ez hiányzik és fáj. Én ezek közé tartoztam, akik ezt észrevettük, és engem mindig zavart. Már az is, hogy keressék kiszolgáltatásakor azt mondja a pap, hogy mondjuk Kinga, téged meleg szeretettel fogad az anyaszentegyház, gyere, lépj be, és akkor ez egy szép beavatási szentség. De aztán utána megpróbál bemenni a sekrestyébe, mert mondjuk ő is szeretne minisztrálni, na hát aztán arról szó se lehet. És akkor azt mondja, hát hol az az anyaszentegyház, amelyik engem olyan meleg szeretettel fogadott? Ezeket éltem át kora gyermekkoromtól kezdve. Aztán, amikor lefordították már, és már olvashattuk szépen a Szentírást, és az kora ifjúságomban elkezdtem szinte tanulni az egész Szentírást, hogy egészen ismerős legyen, aztán ott is föltűnt, hogy minden valahogy a férfiakra van kiélezve, mintha Istennek csak fiai volnának, mintha csak férfiaknak szólna az egész evangélium. És én ezért próbáltam arra néhány javaslatot tenni, hogy milyen lenne az, amikor egy könyörgés, a mise könyörgése, amit első olvasmány előtt imádkozik a pap, hogy az mindjárt nem ütné arcon a fél emberiséget, aki ott van a templomban.
Inkább többet, hiszen a templomban olyan 80%-ban a hölgyek vannak jelen.
Hát igen, tehát akkor inkább a 80%-át a hívők seregének, hogy egyetlen egy név mással, hiszen a magyar nyelv olyan gazdag ezekben, azt mondja, hogy őket, azt mondja, hogy minket, és már akkor nem kellene azt mondani, hogy fiaidat, hanem ha azt mondja, hogy minket, az már akkor mindenkit magába foglal, és senki nem érzi magát kirekesztve. Ezt értettem én akkor inkluzív nyelven, és ezzel is próbálok azóta is foglalkozni, és ha egy ilyen szöveg a kezembe kerül, és valamit tehetek érte, hogy az úgy jelenjen meg, akkor azért én teszek is.
Ezt tudnék még akkor némi kiegészítést fűzni a teológia oldaláról. Női teológia, hát nem is tudom, hogy ki merjem mondani azt a szót, hogy feminista, nagyon sokan megijednek tőle. Én azt tapasztalom legalábbis, hogy ha Magyarországon ezt a szót kimondjuk, akkor múltkor is egy ilyen reakciót kaptam rá, hogy a feminizmus, mint olyasmi, illetve a nő, aki feminista, az nem egyeztethető össze az evangélium szellemével, mert a feminizmustól távol áll az a fajta szelídség, amit az evangélium elvárna és megkövetelne. Most a feminizmust ennyire leegyszerűsítve látni, eléggé szűklátókörű gondolkodásra van, tehát itt egy nagyon sokarcú dologról van szó. Én talán azt mondanám, feminizmus vagy női teológia, a teológia tudomány területen belül minden ágban megjelenik, specializált kérdéseket tesz fel. Én ugye, amivel a leginkább foglalkozom, ez nyilván a biblikus kérdések, azon belül is az ószövetségi kérdések. Itt talán ezt úgy tudnám a legegyszerűbben elmondani, hogy hol jelennek meg ezekben a szent szövegekben a nők, mi az ő szerepük, például Debóra, aki prófita nő bíró. Nagyon kevesen veszik észre egyébként, hogy ő benne van a szövegekben, de arról még kevesebben tudnak, hogy ő neki milyen komoly feladata volt Izrael vezetésében. Hogy jelennek meg a Jézus körüli nők, hogy kell látni őket, illetve hogy ezek a szövegek mi mindent tudnak mondani, amit említettél, a női jellegű isteni vonásokról. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Istenről képünk van, akkor ez mindig csak egy kép. Az Ószövetség nagyon okosan dolgozik ezekkel a képekkel. Ezt úgy is mondhatnánk néha, hogy dupla metaforákat használ. Azt mondja, hogy az Isten egy harcos, és az Isten egy szülőnő. És ez mondjuk egy izajási szövegben, egy Izajás 49-ben egy párhuzamban jelenik meg. Vagy ott van a Zsoltár, amit én kutatok, 103-as. Ott megjelenik egy atya metafora, azt mondja, hogy az atya, az Isten olyan irgalmas az ő fiaihoz, mint egy atya. De itt igazából ebben a szövegben az irgalmas szómidige, ez visszavezethető az anyamély szóra a héberben. A riham, irgalmazni, és a rechem, az anyamély, ami azt mutatja, hogy ebben a képben tulajdonképpen egy anyai módon irgalmazó atyát látunk. Tehát nagyon érdekes, amikor a szent szövegek ezeket a képeket kombinálják. Nő is, férfi is az Isten, női jellegű tulajdonságai is vannak, férfi jellegű tulajdonságai is vannak, anyai tulajdonságai, apai tulajdonságai is. Miért? Azért teszi ezt a szöveg, hogy ne gondoljuk azt, hogy az Isten bármelyik képpel azonosítható. Ugye az Ószövetség nagyon jól tudta a képtilalom kapcsán, hogy az Isten soha nem azonos egy képpel. Ezért, hogyha Istenről próbálunk gondolkodni, és képeket formálunk róla, akkor tegyük ezt mindig egy kicsit szkeptikusan, hogy tényleg olyan atya-e az az Isten, mint aminek mindig gondoltuk, vagy akár vannak-e ilyen anyai vonásai, anyai megnyilatkozásai. Hogyha a szövegeket összességében nézzük, akkor mindenképpen ott van mind a kettő dimenzió, és ezt érdekes kutatni. Nyilván erre a férfi teológusok nem figyeltek annyira oda, mert őket ez nem érdekelte, nem voltak megérintve a témában. Ezt kutatják a női teológusok, vagy akár a feminista egzegézésnek a művelői, hogy aztán ezt a kincset feltárják, és oda tegyék elénk, hogy lássátok így a szövegeket, lássátok, olvassátok másképpen. De nem gondolom, hogy ez a fajta szemlélet szemben állna az evangéliummal. Itt nem olyan harcos nőkre, amazonokra kell gondolni, akik aztán ütik, csapkodják az asztalt, hogy nekik igazuk legyen, hanem itt komoly tudományos érvekről beszélünk, és komoly egzegetikai módszerekről, csak feltárni azt, ami tényleg benne van a szövegben, soha nem belekényszeríteni olyasmit, ami nincsen.
Ahogy itt beszélgetünk, annak a hatására tudatosodott bennem egy dolog, hogy a 20. század elején Páter Bíró Ferenc, ami alapító atyánk, ő ismerte fel azt, a frontról hazatérő katonákat, vagy a fronton levő katonákat gyontatta, és azt érzékelte, hogy milyen nagy a vallási nyomor, rossz értelemben véve a lelki szegénység, hogy mennyire tudatlanok ezek a katonák. És ő egy hosszú gondolatmenet végén oda jutott el, hogy az édesanyákat kell, mint a család kulcsa, az édesanyákat kell ahhoz szellemileg és lelkileg megerősíteni, hogy aztán a felnövekvő generációk megkapják a családban azt a lelki és vallásos muníciót, amivel tovább tudják adni az életet. Tulajdonképpen őt ez vezette arra, hogy jezsuitaként egy női szerzetes közösséget, egy önálló közösséget hozzon létre, kifejezetten a családoknak, az édesanyáknak a megerősítésére, és aztán ezen keresztül a Magyarországon a vallásos és a szellemi-lelki kincseknek a továbbvitelére, vagy hogy ezzel tudja gazdagítani. Profétikus volt az ő meglátása abból a szempontból, hogy az egyházban mennyire hiányzik a női jelenlét, de nem annyira tudományos oldalról közelítette meg ezt a kérdést, hanem praktikusan, hogy mit tehető annak érdekében, hogy a női értékek jobban megjelenjenek az egyházban.
Még nem beszéltünk arról a sorozatról, amit ebben az évben tartottatok. Mi volt ez pontosan?
Ez a sorozat a misztika sorozat volt. Az első fele az az Evangélikus Hittudományi Főiskolán került megrendezésre, a második fele pedig a Párbeszédházában, a jezsuitáknál. Ezzel is akartok egy kicsit mutatni az ökumenikus jellegünket. A misztikát, mint témát azért találtuk nagyon jónak, mert pont ahogy itt említettük a 13. századi misztikus nőket, vagy a későbbieket is, a misztika mindig egy olyan nyelv volt, vagy mindig egy olyan fajta gondolkodás, ami törekedett az egységre, Törekedett a nyitottságra, az inkluzivizmusra, és ellene volt mindenfajta kirekesztésnek, vagy mindenféle elutasításnak, hogyha másságról van szó, vagy különbözőségről. És ezt is gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, ez egy olyan nyelv, ahol tudunk közös nevezőt találni, és ahol tudunk beszélni témákról. Az első sorozatnak az volt a címe, hogy misztika, vallás és felekezetközi kontextusban. Itt pont azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy a misztika mindenhol téma. Téma a katolikus egyházban, téma az evangélikus egyházban, de van olyan is, hogy zsidó misztika, és van olyan is, hogy buddhista misztika, és aztán nagyon érdekes volt a kérdés feltevés, hogy hogyan tudunk beszélni arról a fogalomról, hogyha annyi féle formában létezik, és hogy tudunk-e közös nevezőt találni. Ennek a sorozatnak talán a csúcspontja az volt, amikor Varga Gyöngyi a táncról beszélt, és ő liturgikus táncot tanított az egész hallgatóságnak. És akkor a végén egy 15-20 percben csak táncoltunk, így alkottunk egy egységet. A második sorozat misztika, mint gondolkodást és társadalmat formáló erő címet kapta. Itt azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy a misztika egy lehetőség arra, hogy az emberek másképpen kezdjenek el gondolkodni, és ha ők másképpen gondolkodnak, akkor másképpen alakul az a társadalom is, aminek a részei. Másképp alakul az egyház is, eltűnnek a kirekesztések, eltűnik ez az inkluzív gondolkodás, hogy mindig legyen félelmünk attól, hogy mi az a más, amitől rettegnünk kell, amitől el kell zárkoznunk, ahol fel kell húznunk a falakat, hanem merjünk gondolkodni az egységben, keressük azt, ami mindannyiunkban közös, és így próbáljuk építeni ezt az Isten országát, vagy azt a társadalmat, ahol élünk.
Azt is meg tudtuk ezáltal mutatni, hogy az igazi ökumené nem pusztán az ilyen diakóniában, a karitatív együttműködésben valósul meg, amit azért így eléggé hangoztatnak legtöbben, hogy hát igen, ott meg lehet oldani, mert ugyanazokat az éhezőket táplálja a Krisna tudatúak is, meg a mondjuk a katolikus karitász, vagy az összes keresztény egyház, hanem azt, amit szinte lehetetlenségnek tartanak, hogy a teológiában is legyen párbeszéd, igazi vallásközi párbeszéd, és ugyanazt értsük a dolgokon, mert ugyanazzal a látásmóddal közelítjük meg, ugyanazzal a női szemmel vizsgáljuk a szent szövegeket, a szentek életét, a szentek tapasztalatait, illetve a misztikusok tapasztalatait.
Úgy gondolom, hogy a párbeszéd házában került igazán helyére ez a mi sorozatunk, ami egy nagyon fontos és új színfoltot és gazdagodást az egész háznak.
Egy kicsit szeretnék beszélni az Egyesületnek a hétköznapi részéről, ha valakit ez érdekel, hogyan kerülhet be az Egyesület tagjai közé.
Igen, hát az Egyesületünk az egy olyan szervezet, ami bíróságilag is jegyezve van, ennek megfelelően van egy alapszabályunk, ami minket is kötelez. Ezt az alapszabályt úgy alakítottuk ki, hogy ez megfelel a nemzetközi szervezet alapszabályának. Az Egyesületnek a tagja az lehet hivatalosan, akinek van valamiféle teológiai végzettsége. Az Egyesület tagja nő lehet, pártoló tagja lehet nő is és férfi is. Ez, hogy csak nő lehet a tagja, ez nyilván nem egy kirekesztő jellegű dolog, de ez egy női egyesület. Itt elsősorban erre tesszük a hangsúlyt, de pont ott nyitunk, hogy a pártolótagságban pedig lehet férfi tagunk is. Van egy pap pártolótagunk is. Ez a sorozat kapcsán akarunk csinálni egy kisebb propagandát e-mailen keresztül, megszólítani ezeket az embereket, akik részt vettek, és meg fogjuk kérdezni, hogy ki lenne az, akinek lenne kedve csatlakozni a munkánkhoz.
Azt hiszem, akkor ez a műsor is egy jó alkalom lesz erre. És akkor megkérdezném a következő terveket.
Vannak tervek, nyilvánvalóan. Nekem van egy nagy vízióm, amit még nem osztottam meg a többiekkel. Ősztől van már egy elképzelésem. Én szeretném elindítani saját magam vonalán a habilitációs tudományos fokozatomat, ami azt jelenti, hogy professzori címet szeretnék szerezni Bécsben. Ennek a témája az lenne, hogy inkluzívan gondolkodni, inkluzívan cselekedni, új perspektívák a vallási és társadalmi kirekesztések transformálására. Ez meglehetősen komplikáltan hangzik, de hát ez tudományos munka. Ez pontosan egy ennek a sorozatnak lenne folytatása, hogy tudunk mi keresztény emberek inkluzívvá válni a gondolkodásunkban, vagyis mentesek lenni mindenfajta kirekesztéstől, hogy tudjuk megtalálni a párbeszédet, hogy tudjuk értékelni a mást, a másfajta vallási kincseket, tradíciókat, és akár, hogyha ennek van egy társadalmi politikai vetülete, már pedig ez nyilván van minden kontextusban, akkor ott hogy tudunk hatni. Tehát ez lenne egy ilyen alaptéma. Nyilván ószövetségesként az ószövetségi szövegeket fogom megnézni, hogy mit tudunk az ószövetségből tanulni ehhez. A nők szerepe is egy nagyon fontos területe lenne, és én akkor azt gondoltam, hogy az Egyesülettel csinálnánk ehhez kapcsolódóan majd egy sorozatot, vagy egy konferenciát, egy többnaposat, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, ennek a sorozatnak az anyagát szeretnénk kiadni magyar nyelven. Fontos lenne, hogy ezek a gondolatok egy nagy közönséghez is eljussanak, kiadvány formájába lehetne ez olvasható mindenki számára. Úgyhogy ez lenne az első kis lépés, aztán az a második nagy projekt, ez pedig majd ősztől alakulóan.
Azt tartom nagy értékének, hogy ezek az előadások magyar nyelven hangzottak el, még eddig így magyar közönség előtt másképp ugye nem tudtunk kiállni csak idegen nyelveken, mert ezek a regionális konferenciák, ezek mindig idegen nyelven, illetve az ISVTR nyelvein hangzottak el, és most ezt kiadványt is, amelyet a két sorozat előadásaiból készítjük, ez is olvasható lesz magyarul. És
pedig azt hiszem, hogyha ők tanulnának meg magyarul, nagyon sokat nyernének, hiszen a magyar nyelv olyan zseniális kifejezéseiben és gondolkodásmódjában annyira eltér a többitől, hogy lehet, hogy magyarul sokkal hamarabb megoldanánk azokat az ellentmondásokat, amikről eddig beszélgettünk.
Ezt én teljes mértékben így látom. Német nyelven ez a probléma még nagyobb, mert ott, hogyha például azt a szót mondom, hogy Bruder vagy Brüder, az egyértelműen férfi. Hogyha magyarul azt a szót mondom, hogy testvér, akkor az inkluzív, mert ugye értjük alatta a lányt is, a fiút is. Ezt amikor kint egyébként elmesélem, hogy a mi nyelvünk az ilyen gazdag és csodálatos, akkor így meglepődnek, hogy hűha, hűha. Az Isten szó, az olyan németül a der Gott, az egyértelműen egy férfi, most az Isten szónak nincsen egy ilyen egyértelműen férfi jellege.
Amennyire tudom, határon túli magyarok is vannak, akik foglalkoznak ezzel. Nem beszéltünk eddig református teológus nőkről, ők azt hiszem inkább Erdélyben működnek. Az egy külön tagszervezet?
Igen, ők egy külön tagszervezet. Az ESVTR-nek úgy vannak szekciói, hogy mindig az országok pontják. Ők a romániai ESVTR szekciót alkotják, az ő elnökük is viszont egy magyar hölgy, egy erdélyi magyar hölgy, dr. Podó Márta, egyháztörténész, aki a Keresztény Szónak is a főszerkesztője. Velük ugye nekünk szoros a kapcsolatunk. Néha közös tanulmányi napokat is rendezünk, akár Kolozsváron, akár Budapesten, hiszen mi a magyar nyelv által tudunk egymáshoz kapcsolódni.
Kedves testvérek, lassan a műsoridőnk lejár. Azt hiszem, hogy olyan kérdések merülnek fel mindannyiunkban, amin érdemes elgondolkozni, talán még folytathatnánk is ezt a témát. Én nagyon megköszönöm a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének alapított tagjainak ezt a mai beszélgetést. Kívánom az Úr áldását az ő munkájukra, és azt is kívánom, hogy minél többünkben ébredjen föl érdeklődés. Ha valaki szeretne náluk jelentkezni, akár tagnak, pártoló tagnak, vagy előadásokat meghallgatni, ezt még mondjuk el, hogy hol jelentkezhet.
Dolgozunk a saját honlapunk fejlesztésén, és szerintem ősztől elérhető lesz. Annyit kell majd csak csinálni, hogy be kell írni a teológus nők keresőt a Google-ba. Maga a honlap az lesz, hogy www.teologusnok.hu, ékezetek nélkül. Ezen a honlapon mi személyesen is bemutatkozunk, mindig ott lesznek az aktuális sorozataink, de ott lesznek a publikációink is, archívumot is csinálunk, ahol a tudományos gondolataink mellett ott lesznek az ismeretterjesztő előadások, de ott lesznek a verseink, ott lesznek a szépirodalmi munkák és igehirdetések, lelkiírások is. Hogy tudjuk ezzel gazdagítani az egyházat?
Köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer Isten áldását kívánom a munkátokra. Egri Zsuzsát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!